magyar csapat Kína ellen a világbajnoki döntőben, így tehát az aranyérem a magyaroké. Mi ezzel búcsúzunk és köszönjük a figyelmet. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval. A viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Ez volt az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió, illetve a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják, mai műsorvezető társam pedig Göbös Gábor, az MTI újságírója. Szervusz, Göbi!
Szia, Emil, köszöntöm a hallgatókat!
Azt hiszem nem bánjuk, hogy egy picit megcsúszott a Víz Összeköt startja, innen is szívből gratulálunk a női kardválogatottnak, mert...
Gratulálunk!
Hát itt egészen izgalmas utolsó 10-15 percet csináltak szerintem mindenkinek, akik itt a Nemzeti Sportrádión keresztül hallgatták, vagy akik esetleg a televízión keresztül nézték, mint a stúdió előtérben vártuk, hogy mikor érkezik meg a 45. magyar találat, és akkor kezdődhet a műsor, úgyhogy egy ilyen világbajnoki cím után kezdjük a műsort. Sydneyben pedig egy ezüstérmet hozott, hogy Sydneyből a magyar férfi vízilabda válogatott, úgyhogy első témánk vízilabda lesz, mert hogy a világkupa szuperdöntőn a női csapat a 7. helyen végzett, a férfi csapat pedig a görögök ellen elveszített döntő után végül a 2. helyen zárt. Először beszélgessünk az urakról. Sorozatban 3 döntő, 3 nagy világversenyen, ezt lehet utána úgy csinálni, igaz, mind a 3 ezüst, de majd nem baj az, hogyha később fényesedik az élem, mit gondolsz?
Így van, én az előző 2 a helyszínen éltem meg, ugye a szingapúri VB és a belgrádi Európa-bajnokság fináléja, mind a 2 után, és gondolom most is egyébként arról beszélt Varga Zsolt, hogy kell a rutinszerzés, a döntőket... Az egy külön műfaj, hogy meg tudjuk nyerni. Én nagyon bízom benne, hogy ez a triplázás ezüstérem tekintetében ez már ad egy olyan rutint ennek a csapatnak a döntők lejátszásában, hogy mondjuk a következő világverseny, ami ugye hát hazai környezetben lesz egy budapesti egy világbajnokságon, az esetleg újra elrepíti majd a csapatot a fináléba, amit majd képes is lesz megnyerni. Megmondom őszintén, hogy előzetesen azt gondoltam, hogy a görögök le fogjuk tudni győzni, mert azért az elmúlt időszakban többször is bebizonyosodott az, hogy ugyanak görög a világ egyik legjobb csapata, nagyon-nagyon jó játékot játszik erős centerekkel, egy Argyropoulosszal, aki a világ egyik legjobbja, de mindegyik meccsen nagyjából az volt a forgatókönyv, hogy a görögök mentek előre, ameddig bírták szusszal, és aztán egyszer csak kifulladtak, hogy így mondjam, a magyaroknak a nagyon sok húszásra, gyors húszásra való taktikája miatt. Itt is egyébként is ezt láttam a döntőbe, tehát ugye az elején nagyon elmentek a görögök, talán 5-2 volt, ha jól emlékszem, az első negyed, és ugye a harmadik negyed közepén már lehetett érezni azt, hogy jövünk fel, jönnek a gólok, könnyedebben jönnek a gólok, de most azért a görögöknél az utolsó pillanatig kitartottak, és ott még jött Argyropoulosz, aki egyébként egy elképesztő kapufás góllal eldöntötte ezt az összecsapást. Hozzáteszem, ha mondjuk görög újságíró lennék, akkor már hosszú ideje nagyon-nagyon bosszus lennék amiatt, hogy ez a csapat, ez a generáció se nyert még semmilyen világversenyt egészen mostanáig. Tehát ha mondhatom így, akkor a görögöknek már nagyon kiárt ez a siker, mert EB-ről, VB-re, olimpiára nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújtanak, és valahogy mindig az utolsó lépcsőfokba elbuknak, de végre van egy aranyérmük, kívánom nekik, hogy sokszor legyenek még dobogón, de azért, ha lehet, akkor inkább mögöttünk.
Amikor a görögöket nézem, akkor mindig az jut eszembe, hogy olyan egyszerű játéknak tűnik ez a vízilabda, mert még a magyar válogatott virtuóz játékosokkal van tele, tényleg néha egészen elképesztő látványos akciók. A görögök, értsék jól a hallgatók, egyszerű vízilabdát játszanak, de azt elképesztően hatékonyan.
Igen, és ugye hát ennek nyilván az az oka, hogy olyan játékosaik vannak, amilyenek. Ugye van 2 centerük, ebből Kakaris kiemelkedően a világ legjobbja.
És szeptembertől a Népligetben edz, illetve a Komjádiban, igen, mert Ferencvárosban igazol.
És mindenkinek ajánlom egyébként, hogy egyszer élőbe bármilyen meccsen nézze őt meg, mert egészen elképesztő, hogy egy 198 centis, közel 140 kilós férfi hogyan tud közlekedni a vízben, mert ő egyébként gyerekkorában úszó volt, és annyira jól megtanulta az alapokat, hogy még ezt az irgalmatlanul nagy testet is könnyedén tudja mozgatni a vízben. Ráadásul képes arra, hogy egyszerre két vagy három védőt mondjuk a bal kezével eltartson, és a jobb kezével meg kiosszon egy olyan gólpaszt, hogy mindenki csak ámul.
És erre képes a negyedik negyedben is.
És erre a negyedik negyedben is képes. Tehát a görögök elsősorban erre játszanak, és arra, hogy van egy Argyropoulosok főleg, mert azért van ott még néhány elég jó lövő játékos. Tehát egy nagyon jó center munkára építve, külső lövőkkel képesek, ahogy te is mondtad, egyébként egy ilyen viszonylag egyszerű játékot játszanak, de azt nagyon-nagyon magas szinten hozzák. És most úgy tűnik, vagy ezen a tornán fizikailag is kibírták tényleg az utolsó pillanatig, mert én azt gondolom, hogyha ebből a döntőből végig van másfél perc, vagy egy perc, mondjuk van még egy támadásunk, nem csak az az utolsó, amikor 12 másodpercünk volt összesen, akkor valószínűleg hoztuk volna ezt a találkozót. Nem így lett, még egyszer mondom, a görög csapat maximálisan megérdemelte ezt a sikert, és én örülök is, hogy egyszer végre kijött nekik a lépés. Mert egyébként tele van rendkívül szimpatikus játékosokkal, tehát hogyha mondjuk itt a magyar válogatott előző ellenfelé gondolok, mondjuk a szerbekre, vagy a spanyolokra, hát ott azért...
Vagy az olaszokra.
Vagy még inkább az olaszokra, ott azért el tudnak durvulni a dolgok a játékosok között. Hát a görögöknél ezt abszolút nem érzem.
Nagyon kultúrát válogatott
nagyon,
egyébként.
Nagyon.
És hát ugye, amire te is utaltál, hogy felnőtt világversenyen a férfiak már először szereztek aranyérmet.
Egyébként döbbenet, hogy ez benne volt a fejembe, ezt én tudtam, és mégis meg kellett néznem kétszer-háromszor.
Tényleg így van.
Tényleg így van.
Úgyhogy a bronzérmet pedig az olaszok szerezték meg, mert hogy legyőzték azt az Ausztráliát, amelyet a magyar válogatott az elődöntőben, és hogy miért érdekes az ausztráloknak a szerepe, mert hogy a negyed döntőben a spanyolokat győzték le, úgyhogy a spanyol válogatott tett az ötödik, úgyhogy a magyar válogatott ezzel lezárta kvázi a nyarat, és Varga Zsolt úgy fogalmazott, hogy nagyon hasznos 6 hét volt. Ugye dolgoztak úgy 2 hetet, hogy a máltai bajnokok ligája 4-es döntőn szereplő játékosok még nem készültek együtt a csapattal értelmszerűen. Aztán volt 2 hét Budapest, 2 hét Ausztrália, és hát ez 6 olyan hét volt, aminek a következő állomása az majd valamikor jövő nyáron a budapesti világbajnokság lesz. De vajon Zalánki Gergő vele a csapatban? Ugye Párizs óta először játszott a válogatottban, láthattuk a hazai felkészülési meccseken, illetve ezen a 3 találkozón. Ha csak a gólokat nézzük, a horvátok ellen 2-szer volt eredményes, az ausztráloknak 3-at lőtt, a görögöknek pedig itt a 3.-4. negyedben 4 gólt, illetve összesen 4 gólt lőtt, de főleg az utolsó negyedben vette vállára a válogatottat, úgyhogy nekünk kívülről úgy tűnik, legalábbis nekem, hogy a visszatérés és a csapatbeélesztés jól sikerült. Varga Zsolt egyébként azt mondta tegnap a budapesti repülőtéren, hogy Gergőtől azt kapta, amit várt, és kiváló játékkal tért vissza. Neked milyen megérzéseid vannak, illetve hogyan láttad az ő játékát?
Az első meccsen a horvátok ellen körülbelül 2,5-3 negyedig én úgy éreztem, hogy egy olyan játékos tért vissza a csapatba, aki egy kicsit még, hogy mondjam, nem az, hogy visszafogott, vagy kereste szerintem a társaknak a bizalmát. Tehát ez picit olyan, mint egyszer Puskásról hallottam, hogy amikor vezette az Icer, de ez inkább lepasszolt a Di Stefanónak, hogy elnyerje a bizalmat a legnagyobbtól. Kicsit ezt éreztem Zalánki Gergőn még a torna elején.
Hogy így alájátszott a többieknek, és próbálta
ez volt az, én így éreztem, de onnantól, amikor azokban a pillanatokban, amikor meleg volt a helyzet a válogatott számára, és ugye itt az elődöntőre, meg a döntőre gondolok, akkor azt a Zalánki Gergőt láthattuk, aki 2023-ban a világ legjobb vízilabdázója volt. Fantasztikus gólokat lőtt, védekezésben is odatadta magát, labdaszerzések, gólpasszok. Én azt gondolom, és ezt korábban is elmondtam, szerintem a világ egyik legjobb vízilabdázója, akinek mindenképpen helyet kell szorítani a magyar válogatottban. ha ezt nevezhetjük szorításnak, de azért szerintem a kvalitásai alapján nem helyet kell neki szorítani, hanem neki ott van a helye ebbe a csapatba, mert most megmutatta azt, hogy azokban a pillanatokban, amikor mondjuk a csapatjáték nem úgy megy, vagy nem olyan gördülékenyen megy, ahogy azt esetleg Varga Zsolt elvárná, vagy a szurkolók, akkor ő tud hozni egy olyan extra a csapatba, ami átlendíti az együttest a nehéz pillanatokba. Egyébként mondjuk a görögöknél tényleg ilyen Argyropoulos, aki mondjuk a döntőbe talán az első negyedbe lőtte egy gólt, meg az utolsó pillanatban. Ugyanez lehet szerintem nálunk Zalánki Gergő, aki egy utolsó utáni pillanatban képes lehet egy olyan lövésre, egy olyan megmozdulásra, ami eldönt egy összecsapást.
Szerencsére azért ilyen játékosból van még rajta kívül is más a válogatottban, talán ez Varga Zsolt együttesének az egyik komoly ereje, hogy azért több olyan játékos van, aki, hogyha kell, akkor el tudja vállalni. Viszont ha van még plusz egy ilyen játékosod, Zalánki Gergő szemében, aki ugye szeptembertől újra Olaszországban a Rekkóban játszik majd, akkor azért egyrészt bővül a variációs lehetőség, illetve szerintem, hogyha van, aki nem örül annak, hogy Zalánki visszatér, az az összes többi válogatott.
Hát ez biztos vagyok benne.
Hát főleg azért... az olaszok, akik mondjuk ismerik, vagy most már a görögök, tehát ők pontosan tudják, hogy mire képes a mindennapokban, és itt picit arról van szó, lehet, hogy kicsit neki is hátra kellett lépnie, és beleilleszkedni a csapatba, mert most újra visszajött. Lehet, hogy csak ennyi kellett.
Igen, meg azért a válogatott szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogyha mondjuk ott van egy utolsó támadás, vagy egy utolsó 3 perc a negyedik negyedbe, akkor mondjuk az ellenfél nem csak Manherz Krisztiánra készül rá mondjuk, hanem tudja, hogy ott van a rossz kéz oldalon Zalánki Gergő, aztán tessék választani, hogy kitörzünk jobban.
És akkor azért még van a Vívári is, fekete, hát nagyok, szóval azért hála Istennek több pólusú, de kritikus helyzetben tényleg ez a két játékos, aki...
Igen, és most is a döntőben Manherz Krisztián volt az, aki még az utolsó lövést egyébként magára vállalta, amit aztán leblokkoltak, de azért ő is megmutatta a zsenialitását. Ott a negyedik negyedben volt egy olyan másfél perce, hogy emberelőnyben egy bűnrossz labdát adott, elpasszolta a labdát, utána viszont elképesztő tempóban hátraúszott, volt egy labdaszerzése, és 10 másodperc múlva bevágta a labdát világ végéről. Szerintem ez mutatja egy igazi vezérnek a jellemét, hogy egy nagyon csúnya hiba után gyakorlatilag 1 perc alatt kijavított mindent, és jól emlékszem, talán azzal lett döntetlen egyébként ott a rendes játékidő vége fele. Egyébként nagyon jó, hogy elmondtad, például Fekete Gergő nekem az egyik legnagyobb kedvencem, tehát szerintem az egész férfi vízilabda mezőnyébe senki nem lő akkorát, mint ő. És azért még vannak fiatal játékosunk, tényleg a Vígvári testvérek, Nagy Ákos, tehát rengeteg jó játékosunk van, úgyhogy...
Egy magyar döntött el a BL döntőt, Burján Gergő személyében. Igen. Egy szemfüles góllal, ugye a Barcelonét a
igen, és ráadásul tényleg
Dubrovnikba megy.
Az ő, például ő lehet majd az egyik talán áldozat, hogy így mondjam, Zalánki Gergő visszatérése, nem tudjuk pontosan. De azért nem sok válogatott van egyébként az egész világon, ahol mondjuk van 3 olyan balkezes, mint nálunk.
Hát erről
sőt,
sok...
4, bocsánat, tehát azért Vámos Mártont is említsük
erről
meg.
Kis Csaba tudna sokat mesélni, a Szeged jelenlegi vezetőedzője, aki abban az időszakban volt pályafutása
csúcsán. Madaras Benedek is.
Igen, és azt hiszem, hogy idézőjelben mondom, hogy csak Európa-bajnoki címe van, de hát egy félmetesen jó képességű játékos, de hát ő volt a negyedik a sorban. És hát Varga Zsoltnak is majd csakkozgatnia kell itt, hogy milyen csapatot, meg hogy visz ki centert, védekezni tudó, gyorsan úszó játékost, balkézre hányat, rossz kéz oldalon, úgyhogy ez egy érdekes helyzet. Bár szóval nálunk nagyon nincs is rossz kéz oldal, mert ugye,
igen.
Mert megvan a balkezes. Na hát ennyit akkor a férfi válogatottról, gratulálunk a csapatnak az ezüstéremhez. A női válogatottunk pedig a 7. helyen végzett, de ez nagyon könnyedén lehetett volna érem is. Pont egy hete ilyenkor abszolút. Együtt néztük itt a vízösszeköt alatt a spanyolok elleni negyeddöntő mérkőzést. Ugye ennek a szuperdöntőnek a lebonyolításáról annyit kellett tudni, hogy gyakorlatilag egy 8-as tábláról indult a torna. K.O. rendszerben magyarán, aki az első meccset elveszítette, az az 5.-8. helyet folytathatta, a győztesek pedig mentek az elődöntőbe. Hát mi egyetlen góllal kaptunk ki a spanyoloktól úgy, hogyha jól emlékszem, az utolsó 3 támadásunk az kapufa lett, tehát, de nincs ha. Szóval 5.-8. helyet...
Az a legrosszabb lövés, hogy szokták mondani egyébként.
Hollandoktól ötméteresekkel kaptunk ki ugye az 5.-8. helyért, aztán pedig megvertük papírforma szerint Kínát. Cseh Sándor egyébként azt mondta, hogy nem gondolja, hogy ők voltak a hetedik legjobb csapat ezen a tornán. Sokkal értékesebb az a 5-6-7, amit együtt töltött a válogatott, és abból kell táplálkozni. Az eredménye persze sem elégedett, de itt tényleg a munka és a fejlődés volt talán a fontos.
Tökéletesen egyetértek a női válogatottal. Mindegyik mérkőzést végignéztem, tudósítottam mindegyik, tehát a két vereséggel záruló összecsapás is olyan volt, hogy nüanszok döntöttek arról, hogy most nyerünk vagy kikapunk. Tényleg ez most így alakul, de ennél a női válogatottnál szerintem, hogy úgy mondjam, semmi nem kell változtatni. Szerintem tökéletes ütemben fejlődik az együttes. Vannak olyan fiatal játékosaink, akiről már most látszik az, hogy akár jövőre, vagy csak 2028-ban, de már inkább ebben a közeli periódusban is meghatározó játékosok lesznek. Tehát én nekem Varró Eszter ebből a fiatal brigádból szintén egy nagy kedvencem, mert szerintem a jövő, ha nem a jelen, egyik legjobb centere lesz egész világszinten. Azért az majd érdekes lesz a következő két évben, világbajnokság olimpia szempontjából. Nagyon kíváncsi leszek az amerikai csapatra, mert ők, hogy itt értek most vissza,
jöttek,
hogy így fogalmaz.
És vitték az aranyat.
És nem is kicsit. Tehát egy nagyon-nagyon meggyőző játékkal simán diadalmaskodtak. Nyilván az, hogy 2028-ban Los Angelesben lesz az olimpia, ami ráadásul az amerikai női vízilabdának az egyik fellegvára. Florida és Kalifornia, ez a két állam, ahol nagyon-nagyon komolyan veszik a női vízilabdát, és nagyon nagy támogatottsága van.
Hát szerintem csak ki lehetne állítani egy olyan amerikai női válogatottat, ahol csak kaliforniai játékosok vannak.
Jó eséllyel, igen.
És valószínűleg döntőt is tudna játszani bármelyik világversenyen.
És én azt gondolom, hogy nekik abszolút presztízs kérdés az, hogy 2028-ban hazai környezetben aranyérmet szerezzenek. Ők is lesznek szerintem erre a legnagyobb esélyesek. Nagyon-nagyon várom egyébként azt a jövő évi MVM domos világbajnokságot, mert azért 2027 nyarán én azt gondolom, hogy az a vízilabda válogatott, amelyik nincs még kész az olimpiára, az nem lesz már olimpiai bajnok. Tehát én azt gondolom, hogy ott már olyan csapatokat fogunk látni 80-90%-ban, most a keretekre gondolok, amelyek egy évvel később már Los Angelesben is az éremért fognak hajtani. Úgyhogy szerintem az egy elképesztően jó torna lesz ott az MVM domban.
Az amerikai válogatott az elődöntőben 10-6-ra verte az ausztrálokat, a döntőben pedig 4 góllal verte a spanyolokat. Azt a spanyol csapatot, amely minket 1 góllal vert meg a negyed döntőben, a világversenyekre visszatérő orosz csapatot pedig büntetőkkel győzte le az elődöntőben. Az oroszokról csak egy gondolat, beszéltünk róluk a múlt héten,
igen,
hogy ők azért... Biztos, hogy komoly tényezők lesznek, és számolni kell velük. Most a magyar válogatott és az orosz csapat csatája elmaradt ezen a tornán, de ami késik nem múlik, az viszont tény, hogy egy komoly riválissal bővült a női mezőny, és ez biztos, hogy valaki lesz majd kárvallottja ennek,
hát igen,
egy VB-n egyet döntőben jövőre.
Ez így van, és azért egy picit átkötve a másik témánkra is, az már most látszik, hogy az összes vizes sportákban, összes szakákban az orosz versenyzőknek a visszatérése az egy, hogy ezt a metaforával éljek, vagy ezzel metaforával éljek, hullámokat verhet majd azért, mert most például a párizsi EB-t megelőző junior versenyeken gyakorlatilag szinkronúszásban, műugrásban, úszásban mindent letaroltak.
Akkor, hogy egészítsem ezt ki azzal, hogy múlt héten Szegeden volt az ifjúság és 23-as kajakkenu Európa-bajnokság.
Ott is hasonló?
Az orosz és fehér orosz versenyzők a vártnál is talán eredményesebben szerepeltek, úgyhogy ahogy jönnek vissza a vérkeringésbe, azokban a sportágakban, ahol egyébként jellemzően jók voltak, ott valóban számolni kell velük.
Igen, tehát... Nem felejtettek el ők se sportolni, és ugye nem látunk bele.
Sőt, hát tették a dolgukat valószínűleg, csak nem versenyeztek.
Így van, igen. És azért ők is ontják magukból a tehetségeket, ezt már azért a rövidpályás VB-n 2023-ban láthattuk. Kós Hubertnek vannak kihívói az oroszok közül. Nagyon kíváncsi ezeket. Szerintem ő is várja ezeket a csatákat majd.
Te már Kós Hubertet szóba hoztad, akkor egy nagyon frappáns átkötéssel. Mi lenne, ha Kós Huberttel folytatnánk a víz összeköt adását? Mert hogy hamarosan Európa-bajnokság lesz, sőt a hétvégén egyébként a vízes EB elkezdődik majd a műugró versenyekkel, aztán jön a nyílt vízi úszás, majd a végén a medencés úszás. A Kós Hubert 5 egyéni számban és még váltóban is indul, úgyhogy nagyon szurkolunk nem csak neki, hanem a teljes magyar válogatottnak. És hát Kós Hubert az elmúlt héten adott egy hosszabb interjút az M4 Sportnak, ugye Hódmezővásárhelyen készül most már az Európa-bajnokságra, hazatért, majdnem azt mondtam, hogy végérvényesen, nem, most a tanévet lezárva visszatért Magyarországra, és itt készül Hódmezővásárhelyen. Milyen EB-je lesz neki szerinted, mert ő a 200 háttal kapcsolatban azt mondta, hogy tudja, hogy mindenki világcsúcsot vár tőle, szerinte reálisabb ez Budapesten jövőre, vagy 2 év múlva Los Angelesben. Jelen pillanatban 1,3 másodpercre van a világcsúcstól, ami azért az sok 200 méteren, illetve sok is tud lenni.
Igen, ugye egész pontosan egyébként úgy fogalmazott Hubi, hogy a érzése szerint a világcsúcs megdöntése, ha itt nem sikerül Párizsba, akkor 2 darab lehetőség lesz rá még karrierje során, ez a 2025-es budapesti VB, illetve a 28-as Los Angeles-i olimpia, ugye ezt a korából adódó fizikai paraméterei alapján,
életemi
sajátosság alapján számolta ő ki, vagy mondták neki, ami egyébként teljesen reális. Én nem várok tőle világcsúcsot 200 méter háton, de ettől függetlenül szerintem ő lesz ennek az EB-nek a szupersztárja, egy bizonyos Leon Marchandnal együtt. Nyilván majd a francia sajtó az utóbbit fogja inkább reflektorfénybe állítani, de Hubi szerintem ahol elindul, nyilván a 200 pillangót leszámítva, azt gondolom, hogy arany vagy dobogó esélyes. Nyilván ugye 100 pillangón, hogyha elindul, akkor azért inkább Milák Kristófot várnám az első. 100-200
pillangó.
100-200 pillangó, és a 3 hátúszó szám. 50, egyébként 100, nevezett 200 vegyesen is, amit nem tudjuk még, hogy hogyan fog eldőlni, hogy most ott a 100 hát, vagy a 200 vegyes, de hát ugye a saját eredményei alapján jó esély van arra, hogy ebből inkább 100 hát lesz, mint 200 vegyes. Ugye ő szintén elmondta, megint az élettani sajátosságokra hivatkozva, hogy most van abban a korban, amikor minden egyes számba ő képes egyéni csúcsokra. Tehát ugye, ha egyéni csúcsokról beszélünk, Kós Hubert tekintetében...
Hát az a világcsúcs közeli, mondjuk 200 háton egyértelműen.
Igen, én emlékszem, tehát nekem ebből a szempontból Milák Kristóf volt a kedvencem, aki a hazai rendezésű világbajnokság, amikor világcsúcsot úszott, akkor utána nem tudom, úgy nyilatkozott, hát hogyha még kijavítom a hibákat, akkor képes lehetek egyéni csúcsra ebbe a számba, ami egy... tehát hasonló a helyzet egyébként Kós Hubert esetében, nyilván a 200 hát világcsúcsa lehet, vagy lesz majd karrierjében a nem is eredmény szinten, mert nyilván egy olimpiai bajnoki cím, ha megnyered, akkor megnyered, az a legnagyobb, de hogy idő eredményben szerintem az lehet majd az ő pályafutásának az abszolút csúcsa. Hozzáteszem, hogy amit mondtam, hogy nem várok tőle világcsúcsot Párizsban, viszont nem lennék meglepődve, hogyha világcsúccsal nyerne Párizsban 200 méter háton, mert ugye ráadásul az lesz az első szám neki az egész Európa-bajnokságon, tehát ott egy kipihent, friss, jó kedélyállapotú Kós Hubert lesz, mert azért láthattuk majd, vagy láttuk a korábbi világversenyeken, mondjuk Szingapurban, hogy ez a 4.-5. nap környékén már el tud úgy fáradni az ember, hogy oda teszi magát, de valahogy minimális hiányzik ahhoz, hogy elérje azt, amit ő szeretne. Az, hogy ez az első szám lesz, ez a 200 hát Párizsban, szerintem azért van esély rá. Nem zárnám ki a világcsúcsnak a lehetőségét sem.
Abszolút egyetértek el, viszont amiben még tuti, hogy fejlődött az elmúlt egy évben, az pont az, hogy egy ilyen világverseny 4. napja se okozzon problémát számára, mert hogy végigversenyezték ugye ezt a február-március időszakot, és a Bob Bowman iskolából tudjuk, akár hogyha Michael Phelps-t vesszük példaképpen, bár azt hiszem, hogy kiválasztottam pont azt a versenyzőt, aki a abszolút első számú úszó a világtörténelemben, szóval hogy nála is láttuk azt, hogy gyakorlatilag egy 7 napos úszóverseny hetedik napján is képes volt egyéni csúcsokra. Szerintem Hubinál is láthatunk majd ebben egy pici előrelépést, hogy itt lehet a harmadik, negyedik, ötödik napon is tud még olyan időt úszni. Biztos. Mert elképesztően sokat dolgozott azon, hogy ezeket az időeredményeket még egy picit faragja, holott már ezek 200 háton jelen pillanatban nem nagyon van mögötte versenyző, de az neki is egyéni legjobb közelében kell úszni, hogyha nyerni akar.
Így van, és ami nekem egyébként ebben az interjúban nagyon feltűnt, hogy azért emberként, sportolóként is egyre megkomolyodik, úgy mondjam, egyre érettebb lesz Kós Hubert, tehát amíg egy-két évvel ezelőtt, akár még az olimpia előtti időszakban is úgy nyilatkozott egy-egy számról, hogy szeretném a legjobbamat megúszni, tehát kicsit ilyen sablon válaszok, hogy félt attól, amit mondjuk ki fog mondani, ő most már képes gyakorlatilag, ha még nem is tizedekre kimondani, de egy-egybe ki tudja mondani azt, hogy mi a cél, mit szeretne úszni, a világcsúcstól sem retten meg, hogy így mondjam, tehát tudja azt, hogy neki igenis az a célja, hogy egyszer azt az amerikai világcsúcsot ő megdöntse.
1.51.92, Pearsonnak a 2009-es rekordja, tehát 1.51.92, és neki 1.53.19 van, 1.3.
Igen, de ha visszaemlékszünk a szingapúri 200 hát döntőjére, akkor mondjuk 170 méterig még belül volt ez a...
Vonal környékén volt,
abszolút. Szerintem, ha azt az úszást visszanézik, és biztos vagyok benne, hogy már kismilliószor visszanézték Bob Bowman-nel, szerintem ott fejben már megvannak azok a tempók, meg megvannak azok a dolgok, ahol be lehet hozni azt az 1,3 másodpercet. Nyilván el se tudjuk képzelni egyébként, hogy az 1,3 másodperc...
Még beszélgetünk ezekről.
Hogy az mondjuk mennyi munkával jár azt az 1,3 másodpercet behozni. Nem tudom, hogy Hubiék már elvégezték azt a munkát, ami ahhoz kell, hogy az mondjuk a vonal az ugye eltűnjön, de én el tudom képzelni, hogy lehet, hogy edzésen már megvolt az az idő, de nyilván az soha nem verik nagy dobra. Úgyhogy én mindenképpen valami nagy dologra számítok, országos csúcsokra biztosan, hogy ez most világcsúcs lesz, vagy nem világcsúcs lesz, az majd eldől a francia fővárosban.
Még egy gondolat erejéig maradjunk Kós Hubertnél, még így az adás legvégén. Volt egy olyan nyilatkozata is Milák Kristóffal kapcsolatban, hogy a tehetségéből nem veszel semmit, az, hogy másképp gondolkodik a váltóról, de ez azt mutatja, hogy csak magára gondol, a csapatra nem. Én azért lepődtem meg ezen, mert ez egy nagyon őszinte nyilatkozatot Kós Hubertől, és nem is más volt, és nem azt mondta, hogy majd meglátjuk Párizsban, hanem kimondta azt, hogy és semmi bántó szándék nem volt benne, ez gyorsan tegyük hozzá, legalábbis szerintem, elmondta, hogy Milák Kristóff saját magára gondol, a csapatra nem, ő viszont megy a váltóval.
Én kicsit úgy éreztem ezeknél a mondatoknál, hogy ki akarja ugrasztani a bokorból, nem a nyulat, hanem Milák Kristóffot, mert szeretne valahogy hatni rá, mert azért képzeljünk el egy olyan váltót, ahol három számban világ top 3-as úszók úsznak. Tényleg, amit Hubi is mondott, beteszünk egy közepes mellúszót, akkor is aranyérem esély ott van. És szerintem ebből a szempontból nem is az aranyérem a lényeg szerintem ebben a történetben, vagy bármilyen dobogós helyezés. Ezt szerintem már máskor is elmondtam, hogy világversenyeken a váltóversenyek azok örömúszások a legtöbb esetben. Még olimpián is egyébként majdnem mindig úgy láttam, hogy a csapattársak tudnak örülni a másik sikerének, és nem megfeszülnek azért, hogy mindenképpen dobogóra álljanak. Szerintem minden egyes magyar sportolónak, most a medencés úszókra gondolok, hogyha összeáll egy váltó, az egy nagyon fán dolog. Tehát az
nyílt víz.
Nyílt víz, abszolút. Igen. Nem jön nálunk össze az érem, bár hozzáteszem, hogy ott az elég nem is emlékszem olyanra, hogy nem jött össze az érem, de akkor is, tehát ott barátok úsznak egymásért, a hazájukért, a nemzeti lobogókért, de Milák Kristóffnak is ezt kéne látni, hogy nem azt várjuk tőle, hogy ő hozza be a váltót aranyéremre, hanem csak szeretnénk őt együtt látni a magyar úszókkal, és ezt szerintem mindenkinek a nevében mondhatom.
Kíváncsian várjuk majd, hogy vajon mi lesz Párizsban, és hogy Sós Csabának mennyire lesz nehéz dolga majd a francia fővárosban. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a Víz Összeköt adásában, a kedves hallgatóknak pedig köszönjük szépen, hogy velünk töltötték itt az elmúlt bő fél órát, amelynek a a legnagyobb eredménye, hogy a női kardválogatott ugye aranyérmes lett a világbajnokságon. Róluk is sokat fogunk még beszélni. Vízes dolgokról viszont legközelebb majd egy hét múlva. A Víz összeköt adása ezen nem búcsúzik. A szerkesztő műsorvezető Bitvan Emil búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
Ez volt a Víz összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.